Isten igéjét olvasom a már előbb felolvasott szakaszból, János evangéliumának 14. fejezetéből a 6. verset. Jézus ezt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Távolság. Az elmúlt hetekben, hónapokban mindannyiunknak újra tapasztalatává lett ez. Távol lenni valamitől, valakitől, sőt elérhetetlennek lenni. Bizonyára sokféleképpen éltük meg ezt az időszakot. Lehet, hogy az egyháztartásban élőkkel éppen közelebb kerültünk egymáshoz, de az is lehet, hogy pont, hogy távolodtunk egymástól. És lehet, hogy úgy éreztük, hogy könnyít az, hogy az internet által és más eszközök által mégis tudunk kapcsolatban maradni, mégis tudunk látni egy-egy ismerős arcot. És vannak közöttünk olyanok, akik pont, hogy ebben az időszakban többet tudtak beszélni, többet tudtak akár együtt lenni azokkal, akik számukra fontosak, mint korábban. Tehát megélhettünk közeledéseket is. De átéltük, és átéljük mind a mai napig, hogy mennyire félünk, talán mondhatjuk így most már a közelségtől. Elég csak arra az egyszerű helyzetre gondolni, és hogy ott milyen érzések, gondolatok ébrednek bennünk, amikor a kasszánál, a boltban túl közel állnak hozzánk. Alapvetővé vált számunkra a távolság, sőt bizonyos értelemben a biztonságunk mércéjévé is lett. És nyilván nehezen állunk is át most a nyitás idején az új életmódra, nehezen mozdulunk a közeledés felé, és érezzük, hogy még nagyon messze van tőlünk mindaz, amit vártunk a járványhelyzetnek az enyhülésétől, hogy nagyon messze van, helyben érezzük magunkat helyreállva a sok gyász és veszteség után. Tehát távol van az a úgynevezett normális élet. A felolvasott szakaszban Jézus búcsú beszédének az eleje van előttünk, és ez egy fordulópont Jézus küldetésében. Eddig a pontig nyilvánosan hirdette Isten országát, tanított, vitázott, csodákat tett, és arról is bizonyságot tett, hogy kicsoda ő és miért jött ő. De ettől a ponttól kezdve már a kereszthalála és a passiója előtt már csak a legszűkebb tanítványi körben látjuk őt, és ott mondja el ezt a búcsú beszédet, és kezdi felkészíteni őket arra, ami most előttük van. Így mondja ezt, hogy egy rövid ideig nem láttok engem, és ahova én megyek oda, nem tudtok utánam jönni. Tehát távolság lesz Jézus és a tanítványai között is. És képzeljük magunkat ezeknek a tanítványoknak a helyébe, akik tényleg már a legszűkebb köre voltak Jézusnak. Itt már az áruló sincs jelen, csak azok, akik mindvégig ki akartak tartani Jézus mellett. És erre azt mondja az ő mesterük, hogy elmegy. És hogy amiért ők melléje szegődtek, hogy követni fogják őt bármerre megy, ez így most itt megszakad valamilyen értelemben. Hogy lehet ezt elfogadni, vagy feldolgozni, hogyan lehet továbbállni? És Jézus szavai ezekre a kérdésekre adnak feleletet, és azzal kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mert bármennyire is drámainak tűnik az, hogy Jézus búcsú beszédéről olvasunk itt, Jézus nem véglegint búcsút. Sokkal inkább arra készíti fel a mindenkori tanítványait, így minket is, hogy miként marad ő jelen számunkra, hogyan lesz megtapasztalható az ő személyes jelenléte, és hogyan tudunk kapcsolatban maradni a mi Urunkkal. Ebben a beszédben ígéri meg például a Szentléleknek is az elküldését, aki által folytatja azt a munkát a tanítványokban, amit elkezdett. Jézus tehát egy útra készül, és arra készíti fel a tanítványait is, elmondja a legfontosabb tudnivalókat, és azt is, hogy hogyan lesz áthidalva aztán ez a távolság közte és köztük. A gyülekezetünkben az elmúlt hetekben Jézus úgynevezett én vagyok mondásait vesszük végig, és minden ilyen kijelentésével Jézus mindig többet mond és tesz, mint egy egyszerű bemutatkozás. Ezekkel a kijelentéseivel ő mindig arra mutat rá, hogy benne a mindenható Isten van jelen és jött el közénk. És ezeket a mondatait mindig úgy fogalmazza meg, hogy éppen az aktuális szituációra alkalmazza azt. Így volt velünk a múlt héten, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és hogy aki ebből a kenyérből eszik, az többé nem éhezik meg. És láttuk, hogy azt például a kenyérszaporítás csodája után mondja az őt megkereső embereknek. Itt és most pedig kifejezetten ebben az útrakészülésben, felkészítésben mondja ezt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Erről lesz ma szó az Isten tiszteleten, először is, hogy Jézusnak mi a úti célja, mi az ő célja, aztán, hogy mi a tanítványok útja, a mi útunk, és végül, hogy hogyan találkozhat ez a kettő. Először tehát Jézus céljáról. Jézus arra készül, hogy elmegy, és alapjában véve ezzel még nem is lenne olyan nagy baj, nem lenne olyan nyugtalanító ez a tény. Sokszor látjuk az evangéliumokban, hogy egy-egy szolgálata után előre küldi a tanítványait, ő elvonul imádkozni, csendben lenni. Mondhatjuk, hogy neki is szüksége van privát szférára, és főleg arra, hogy kettesben legyen az Atyával. Azonban, amit most mond arról, hogy hova készül, az már kissé nyugtalanító. Az Atya házába megy. És visszakérdezhetnénk, hogy de hát mi ebben a nyugtalanító? Hát az ebben a nyugtalanító, hogy az Atya háza, vagy másként fogalmazva az Isten országa tőlünk távol van. Ami emberi alapvető tapasztalatunk, hogy Isten távol van, elérhetetlenül távol. A Szentírás arról tanít, és összhangban van ezzel a mi tapasztalatunk is, hogy az ember Istentől elszakadva él a bűn miatt. És ez az elszakadt állapot, ez a távolság, ez lépten nyomon szembe jön velünk, felerősödik, jelt ad magáról, a sok szenvedésben, a halálban, a fájdalomban, a bűnökben. És az életünk meg annyi pontján újra és újra emlékeztet minket erre, hogy távol vagyunk Istentől. A Zsoltárok könyvében rengetegszer látjuk, hogy azért könyörög a Zsoltáríró, mert azzal vádolják, hogy elhagyta őt Isten. Azzal a kérdéssel támadják, hogy hol a te Istened? Hogy nem vagy méltó az ő közösségére, és nem vagy, nincs hozzád közel. És keresztényként is, ha őszinték vagyunk, ismerjük ezt a távolságot. Mikor például valami olyat teszünk, vagy mondunk, ami nem fér bele Krisztus útjába, a Krisztus követésbe, akkor megint, vagy még inkább érezni tudjuk ezt a távolságot. És jönnek ilyenkor vádló gondolatok is, hogy bűnösként Isten nem fog velünk szóba állni, nem hallgat meg, és eljátszottuk a lehetőségeinket. És fontos persze, hogy ilyenkor ne engedjünk ezeknek a gondolatoknak, mert hogyha látjuk a bűneinket és bánjuk azokat, akkor ott van Isten bocsánata is rá. De mind ismerjük valamilyen formában az Istentől való távolságunkat, és pontosan ezért van az, hogy mindannyian, és itt tényleg nem csak a magukat keresztjének vallókat értem, hanem mindannyian szeretnénk közel kerülni Istenhez. Szeretnénk valahogy megszabadulni ettől a távolságtól, ettől az elszakadt állapottól. Vágyunk az atyai házba. Olyan ez, mintha bárhova megyünk, mégsem érezzük otthon magunkat, és észreveszünk újra és újra olyan apróságokat, amik felerősítik bennünk a honvágyat, hogy nem otthon vagyunk. És tudom, hogy legtöbbször nem ezt látjuk magunkon vagy a környezetünkön, nem kevesen fogalmazzák meg ezt így maguknak, hogy kevesen ismerik be ezt így maguknak, hogy amire valójában vágyunk, amire valójában szükségünk van és amit hiányolunk, az Isten, Isten szeretete, az Isten jelenléte, elérhetősége. De bármilyen tünetei legyenek is ennek az elszakadt állapotnak, egyikünk számára sem közömbös az atyai ház és annak a hiánya. Jézus azt mondja, miután elvégezte a küldetését, visszamegy oda, ahonnan jött, Isten közvetlen közelébe. És nem azért megy vissza, hogy jól megveregessék a vállát, hogy elvégezte a feladatát, És nem is azért megy vissza, ezt ki kell mondani, hogy minket magunkra hagyjon, hanem azért, hogy helyet készítsen nekünk ott. És azt állítja, hogy ennek a kisebb távolságnak, ami közte és köztünk lesz, annak az lesz a célja, hogy ezt a nagyobb távolságot, ezt az Istentől való elszakítottságunkat orvosolja és hidalja át. Így mondja ezt, ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Sokan úgy közelítenek Istenhez, miután felismerték, hogy távol vannak tőle, hogy felteszik a kérdés, hogy na jó, de mit akar tőlem akkor Isten? Mit vár el tőlem? Az evangéliumban ezzel a kérdéssel úgy találkozunk, hogy mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk. Mi az Istennek tetsző dolog? És ezek a kérdések fakadhatnak őszinte vágyódásból és keresésből, de lehet benne egyfajta távolságtartás is, egy lépés tisztes távolság, hogy keressük először, hogy mi az ára annak, hogy befogadjuk őt, mi az ára, mi a következménye annak, hogy közeledjünk hozzá, hogy higgyünk benne. Mit akar Isten tőlem? És fogalmazzuk meg most kicsit másképp ezt a kérdést, hogy mi Jézus vágya? Mire vágyik Isten? Mi mozgatja őt? Mi az a cél, ami itt Jézus szeme előtt van, amikor a halálára is készül? Az, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ennyire egyszerű. Ő eleve azért hagyta ott az atya jelenlétét, ezt az atyai házat, hogy velünk lehessen, hogy benne hozzánk közel jöhessen Isten. És hogy megváltó halála és feltámadása által nekünk ismét helyet készítsen az ő házában. Hogyha egy nagyon egyszerű hasonlattal akarjuk ezt bemutatni, olyan ez, mint amikor a szerelmes alig várja, hogy hazavigye bemutatni a szeme fényét. És ez a búcsú beszéd is egy ilyen erre való találkozásra való felkészítés. Az egész arról szól, hogy megossza mindazt a kincset, amit ő kapott, amiben ő otthon van. És igen, Jézus elhagyja ezelőtt a tanítványait, és ez számunkra is valóság bizonyos értelemben. De biztat, hogy ő azért megy, hogy nekünk helyet készítsen. Mit akar tőled Isten, vagy miért keres téged? Mert azt szeretné, hogy ahol ő van, te is ott legyél. Ez az evangélium, igazából ez az örömhír, a kicsit már kikapott szavunkkal, ez az üdvösség. És minden, amit Jézus tett és tesz, az ezt a célt szolgálja. Ez a cél leveg a szeme előtt, az atyai ház, és hogy oda visszavigyen minket. Igen ám, de attól még Jézus elhagyja a tanítványait egy időre. Hogyan tovább? Milyen út áll előttünk, míg ez a reménységünk teljes lesz, és teljesen valóság lesz számunkra. És itt érkezünk el Jézus önkijelentéséig, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, csak én általam. A múlt héten arról hallhattunk, hogy Jézus minden ilyen én vagyok mondásával egyfajta választás elé állít minket. Ez a kritikus pont, egy döntéshelyzet. Akkor is a válaszút képe volt előttünk, és most is kétféleképpen közelíthetünk ehhez a tömör állításhoz. Egyrészt érezhetjük ennek a kijelentésnek a radikalitását. Jézus nagyon általános fogalmakat használ, és ezeket kizárólagosan magára vonatkoztatva mondja. Nem azt mondja, hogy rajtam keresztül is eljuthattok az atya házába, vagy hogy én is valamiféle igazság vagyok, az élet velem lesz teljes, hanem azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen út az atyához, hogy én vagyok az igazság, az élet, a nagybetűs. És sokan nem szeretik, ha valami ennyire kizárólagos, mert esetleg azt érzik, hogy ez nem ad teret a szabadságnak. Ha pedig azt tekintjük, hogy vallásokban, ideológiákban és életmódokban ezek a fogalmak mind-mind visszatérnek, és hasonló dolgokat állítanak magukról, akkor még nehezebben vesszük komolyan Jézusnak a kizárólagosságát. És könnyebben legyintünk, hogy igen, tudjuk, rajtad kívül nincs más út. És közben ott van bennünk, nagyon mélyen belénk ivódva az, hogy mennyivel barátságosabb és elfogadóbb és szabadabb lenne azt mondani, hogy mindenkinek megvan a maga útja. Hogy mindenki a saját útját kell megtalálja és járnia, ha az életét be akarja teljesíteni, vagy a boldogságát, az üdvösséget el akarja élni. Mindenki saját úton kapcsolódik Istenhez. És ez részben igaz is, mert Isten mindenkit személy szerint keres meg, és személyre szabott terve van az életünkkel. De Jézus itt nem így fogalmaz. Nem azt mondja, hogy bárhogy élitek az életeteket, bármiben hisztek, végül úgyis nálam köttök ki. Azért nem ezt mondja, mert ha ránk, emberekre bízná az utak megtalálását, megválasztását az atyai házba, akkor bizony nem lenne visszaút oda. Ugyanis amikor választhatott az ember az Édenkertben, hogy vagy Istennek engedelmeskedik, és akkor vele közelségben, az ő jelenlétében élhet, vagy pedig valami más választ, amivel a halál is együtt járhat, akkor az utóbbit választottuk. Ez valóban nem egy ilyen mese arról, hogy Ádám és Éva hogyan rontottak el valamit, hanem ez mindannyiunk története. Ez mindannyiunk választásáról beszél. Mindannyian választottuk már inkább a saját utunkat, a saját elképzeléseinket, ahelyett, amit Isten kínálna nekünk, pedig ő önmagát kínálja nekünk. Tehát egyrészt elijeszthet és zavarhat minket ez a kizárólagosság, főleg mert azt gondoljuk, hogy az ismerőseink alapján, vagy a saját élményeink alapján már tudjuk, hogy mit jelent Krisztus követni, és hogyha csak ez az egy út van, amit mi átéltünk, vagy láttunk, akkor inkább nem kérünk belőle. Másrészt viszont vegyük észre, hogy ki mondja ezt magáról. Nem egy olyan valaki, aki megalomániás, vagy aki manipulatív és másokat függőségben tart. Nem egy szélsőséges politikai vezető mondja ezt, hanem az a Jézus, aki bár Isten, de megalázta magát és emberré lett, királyból szolgává. És az ő küldetése nem arra szólt, hogy másokat megkötözzön, vagy hogy sereget torborozzon elvakult követőkből, hanem azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő küldetése az volt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, bekötözze a megtört szíveket, szabadulást hirdessen a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét, hogy befogadjon, hogy gyógyítson. Jézus, amikor ezt mondja, hogy egyedül én vagyok az út az Atyához, hogy egyedül én tudom megmutatni nektek Isten valóságát, igazságát, és hogy egyedül velem kapcsolatban lehet örök életetek, akkor ugyanúgy szabadítást hirdet, és nem megkötözést. Ha visszatérünk a párkapcsolat képéhez, hogyha a párunk azt mondja, hogy ugye csak engem szeretsz, akkor azt nem vesszük rossz néven. Persze most az ilyen jellegű hűséget is sokan megkérdőjelezik és kiforgatják, de alapvetően erre épül minden hűségkapcsolat. Kizárólagosságra, és a kizárólagosság tényleg nem arra szolgál, hogy így megkötözzön, hanem pont, hogy védelmet és szabadságot nyújt. Teret a növekedésre, az elmélyülésre, a szeretetben való előbrejutásra. Jézus ezt kínálja nekünk, amikor azt mondja, hogy csak én általam. Dönthetünk hát, hogy miként viszonyunk Jézus kijelentéséhez, hogy elfordulunk tőle, vagy pedig meglátjuk mögötte ezt a szeretetet. Végezetül pedig sok vallásban azt látjuk, hogy az elérendő cél és az odavezető út az külön válik. Hogy vannak lépcsők, amiken végig kell menj, vannak rituálék, amiket el kell sajátíts, vannak törvények, amiket meg kell tarts, hogy elérd a célt. És Jézus pedig azt mondja megdöbbentő egyszerűséggel, hogy én vagyok az út és a cél is. És meg is indokolja, miért egyező benne. Azt mondja Fülöpnek ebben a szakaszban, hogy aki őt látja, az látja az Atyát. És arról beszél az egész János evangéliumában is, meg a többi evangéliumban is, hogy valójában ő és az Atya egyek. Hogy hihetetlen közelség és egység van közte és az Atya között. Egy elválaszthatatlan szeretett kapcsolatról beszél mindig, amikor arról beszél, hogy milyen az ő kapcsolata az Atyával. És lehet, hogy azt érezzük, hogy már ez a út és cél egysége is túl elvont és nehezen érthető, és ez pedig még nehezebb a Szent Háromságról beszélni, de Jézus nem is arra hívja a tanítványokat, nem arra hív minket, hogy értsük meg az Atyával való kapcsolatát, hanem hogy higgyünk benne. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És ez így nagyon kompakt, így jól magunkkal vihető, hogy higgy Jézusban, higgy a Szent Háromság Istenben. De mit jelent ez pontosan, mire hív ezzel minket? Jézus, mikor a benne való hitre hív, valójában azt kínálja fel nekünk, hogy bekapcsolódjunk abba a szeretett kapcsolatba, abba az egységbe, amiben ő van az Atyával, hitáltal. És ez a hit nem azt jelenti, hogy egy igazságot elfogadok. Bár nagyon fontos az igazság elfogadása és a meggyőződésre jutás. De még fontosabb talán az, hogy kapcsolatban legyek ennek az igazságnak a forrásával. János evangéliumában a hit az mindig személyes kapcsolatot feltételez. A hit kapcsolat. Az, hogy megszólít engem, és válaszolok neki. Az, hogy én megszólíthatom őt, kérdést tehetek fel neki, kérhetek tőle, és ő válaszol nekem. Az, hogy keresem őt, és észreveszem, hogy ő is keresi az én társaságomat, és szeretne velem lenni. És ebben a személyes kapcsolatban ismerhetem fel még egyre mélyebben, hogy ő az életét adta értem, és válaszul én is a saját életemet adhatom oda neki. Mert azzal zárul ez a szakasz, Jézus azt mondja, hogy ha a szavaimnak nem hisztek, akkor higgyetek a tetteimnek. És ezt Jézus a szenvedésé és megváltó kereszthalála előtti éjszakán mondja. Ami ezek után, a búcsú beszédek után jön, ami ezután a felkészítés után jön, az fog majd igazán arról beszélni, hogy miért jött ő, és hogy hogyan lesz út számunkra Istenhez. Hogy áldozatot hozzon, hogy áldozatot vállaljon azért, hogy minket visszavigyen az Atyaházába. Az igehirdetés elején utaltam rá, hogy mennyire tudunk félni a közelségtől, hogy mennyire fontos nekünk a saját másfél méterünk. És ez járványügyi szempontból továbbra is igaz és fontos. De ma Jézus az ő önkijelentésén keresztül így elindíthatott minket maga felé, a közeledés felé, mert minden ilyen én vagyok mondásával Jézus önmagához hív minket. És valójában azt mondja, hogy ez vagyok én, így szeretnék jelen lenni számodra. Én úgy szeretnék lenni számodra az Atyaházába, ami annyira hiányzik. Jézus azt szeretné, hogy ott legyünk, ahol ő van, az Atyával szeretett kapcsolatban, tökéletes egységben. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert azért jöttél, hogy ezt az óriási szakadékot, ami az Atya és közöttünk tátongott, azt te magad hidald át, hogy te magad legyél úttá, hogy az otthontalanná vált szívünk otthonra találjon az Atyának a szeretetében. És köszönjük neked ennek minden gazdagságát, hogy ez a miénk lehet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki elküldted a lelkedet is. Ennek a kapcsolatnak, amit te szereztél meg nekünk, a szeretet kapcsolatnak a valóságát, a Szentlélek az, aki munkálja a szívünkben. És várunk, hívunk, várunk, Szentlélek, hogy ebben a kapcsolatban te erősítsd a mi szívünket, te tedd a mi szemeinket látóvá, tedd a mi füleinket hallóvá. Köszönjük, hogy helyet készítettél nekünk is, Jézus Krisztus, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, olyan kincset készítettél el számunkra az Atya jelenlétében. és hívunk és várunk, lélek, hogy tégy bennünket alkalmas eszközeiddé, hogy ennek a szeretetnek legyünk munkálóivá ott, ahol élünk. Hadd tudjuk látni azt, hogy kik azok mellettünk, akik még otthontalanul kóborolnak. Hadd fájjon a szívünk értük, és hadd legyen kész a mi szánk arra, hogy megvalljunk Jézus téged, hogy te vagy az út, nincs más út. És hadd ne féljünk szembe menni a világgal, aki azt mondja, hogy sok igazság van. Hadd legyünk bátrak, bátorítsd a mi szívünket, Szentlélek, hiszen amikor eljöttél, akkor te adtál bátorságot a tanítványoknak, hogy kiálljanak és rólad beszéljenek, így adj nekünk is bátorságot megvallani a családtagjaink között, a szomszédaink felé, a munkahelyünkön, hogy te vagy az út, Jézus Krisztus, és te vagy az, aki által örök életünk lehet, és örök élete lehet azoknak is, akiket ránk bíztál, akik felé küldesz minket. És így várunk, hogy te légy az Szentlélek, aki az egész országot lángra lobbantod a te evangéliumodnak a hirdetésére, minden népedet, aki itt él Magyarországon. Hívunk és várunk, hogy mozgósítsd, hadd legyen szívügyünk, hogy emberek otthont találjanak nálad, mennyei atyánk. És kérünk az egész világért is, hadd terjedjen a te szeretetednek a jó híre, Úr Jézus, a te megmentő kegyelmed, helyreállító igazságod, hadd legyen sokak életébe valóságá, és kérünk azokért, akiknek ez különösen is nehéz, mert akár olyan élethelyzetben vannak, hogy ők maguk vágynak a jó hírrel megtaláltatva lenni, vagy gyászolnak, vagy magányosak, vagy olyan terheket hordoznak, amik úgy érzik, hogy erőn felüli. Hogy te légy az, aki meglátogatod őket a te kegyelmeddel, irgalmaddal, és magad bátorítod őket. Magad beszélsz arról, hogy mit jelent otthonra találni nálad. És te légy az, aki megerősíted az ő szívüket és lábukat a mindennapok útjaira való rálépésre. És kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki a világban egészen lecsendesíted a járványhelyzetet. Te légy az, aki megerősíted még azokat az országokat, ahol még újra és újra felüti a vírus a fejét, és kérünk, hogy nálunk is egészen hadd csendesedjen el. Így várjuk a te kegyelmed meglátogatását. És együtt mondjuk el az imádságot, Urunk, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.